Ez a prédikáció meg lett tartva 1980. szeptember 27-én. Isten megbízásából ígít hirdet Frank testvér. Ésajás 45. fejezetének a 9. versétől olvasunk. Jaj annak, aki elégedetlenkedik, vagy perlekedik az ő alakítójával, hiszen ő, aki csak egy cserépedény a földi törmelékek között, vajon mondhatja az agyag az őt formáló fazekas mesternek, mit művelsz itt, és a te alkotásodat nem lehet semmire sem alkalmazni. Jaj annak, aki azt mondja egy apának, miért nemzel gyermekeket a világra, és egy nőnek, miért válasz anyaságot? Így szól az Úr, Izrael szentje és alakítója, kérdezzetek meg engem az eljövendő dolgokat illetően. Bízzátok rám, fiaimat, és a kezem munkáját vagy művét, mert hiszen én magam vagyok az, aki megteremtettem a földet, és megalkottam rajta az emberiséget. Én vagyok az, akinek keze kifeszítette az eget, és minden csillag seregét én határoztam meg. Én feltámasztottam őt szava hihetően, és minden útját egyengetni fogom. Ő fel fogja újraépíteni az én városomat, és szabadon engedi azokat, akiket elvezettem, sem váltságdíjért, sem ajándékért. Így szól a seregek ura. Egészen eddig Istenem csodálatos és szent ígéje. Azt hiszem, nem engedetlenségből jöttünk ide ma este, ahogy olvastuk, mert jaj annak, aki elégedetlenkedül perlekedik az ő alakítójával vagy a teremtőjével. Nem azért jöttünk ide, hogy perlekedjünk, vagy hogy panaszt emeljünk Isten ellen. Azt hiszem, ma este azért vagyunk itt újra, hogy tisztelettel adózzunk teremtünknek, ami Urunknak, aki megalkotott minket, hogy tiszteletet tanúsítsunk iránta, és imádjuk őt. Mi nem perlekedhetünk vele, mert annak semmi értelme. Itt meg van írva, ahogyan olvastuk is, mondhatja az agyag a fazakasának, aki formálja, hogy mit művelsz itt? Vajon mondhatjuk-e Istennek, aki így teremtett minket, mit alakítottál ki belőlünk? Nem. Inkább azt kell mondanunk, hogy minden, amit Isten teremtett, vagy alkotott, és ahogyan alakított minket, teljes és tökéletes, tökéletesen is jól tette. Éppen ezért hálásak vagyunk neki ma este is. Ezért gyülekezünk össze, nem azért, hogy elégedetlenkedve perlekedjünk vele, hanem hogy tisztelettel, dicsérettel, hálaadással és imádattal járuljunk elébe. Ugyanis tudjuk, hogy itt meg van írva, minden, ami látható és láthatatlan, az ő keze alkotása, mondja Péter a leveleiben. És minket is ő alkotott meg, szeretett testvéreim, és milyen célból? Hogy csak úgy elildegeljünk, vagy tengődjünk, nem, hanem arra, hogy felmagasztaljuk az ő szent nevét. Itt van a lényeg. Ezért vagyunk itt, nem másokhoz hasonlóan, akik úgy maguk előtt éldegélnek, és nem akarnak tudni róla. Nos, meg lehet, hogy erre vannak rendelve. De mi, mint Isten gyermekei, arra lettünk elrendelve, hogy tiszteljük teremtőnket. És egy énekíró úgy énekli, a virágok magasztalják őt szépséges színeikkel, és én is így akarom őt dicsérni és magasztalni, gyakran és sokszor. Igen, ez a lényeg. Nincs annál szebb, mint amikor összegyűlhetünk, és amikor egyik dicsőítő éneket a másik után énekelhetjük a mi Urunk tiszteletére. És amikor felemelhetjük a hangukat, és hálát adhatunk neki minden jóságért, amit tett. Voltak éppen úgy van, hogy még csak nem is szabadna szólnunk, mert itt meg van írva, jaj annak, aki azt mondja egy apának, miért nemzel gyermekeket a világra. Nekünk nincs jogunk felemelni a hangunkat, és azt kérdezni, miért van ez így, vagy miért van ez amúgy. Nem. Ez nem helyén való Isten előtt, hiszen tudjuk, hogy minden az ő mindenható szavára jött létre. És egyedül őt illeti ezért a tisztelet és az imádat. Nem akarjuk elmulasztani ma este sem, hogy magasztaljuk őt és köszönetet mondjunk neki. Tudjátok, ő ajándékozott meg bennünket az élet leheletével, megajándékozott bennünket a szájjal, mindent megadott nekünk. És mire vannak ezek? Arra, hogy csak rossz dolgokat tegyünk, hogy csak betegesen beszéljünk. Én azt szeretném mondani, hogy nem. Hanem mi, mint Isten gyermekei, helyén valóan odaillően a jót kellene elébe terjesztenünk. És ez az ő szent nevének felmagasztalása. Hadd álljunk most fel, és adjanak hálát az Úrnak mégis némelyek, akik arra késztetést éreznek. A te drága és szent szavadért hálát adunk, Uram. Hadd mérlegeljünk, mielőtt bármit cselekszünk, mielőtt bármit mondunk, Uram, mert itt megvan írva, hogy jaj, annak, aki elégedetlenkedve perlekedik az ő teremtőjével, vagy alakítójával. Uram, Istenem, nem akarunk elégedetlenkedve perlekedni veled, hanem úgy fogadni, úgy venni életünk minden egyes napját, ahogyan jön. Ó, Istenem, és hálát adni neked minden jó napért és minden rossz napért, ó, Istenem. Végül is mindennel ellátsz minket, és látni akarod, ó, Istenem, hogy hogyan foglalunk álláspontot. Ajándékozz meg engem kegyelemmel, ajándékozz meg mindannyiunkat kegyelemmel ma este, hogy megszívleljük a te szavadat, és magasztaljuk a te nevedet. Uram, imádlak téged, magasztallak téged, mert egyedül téged illet minden dicsőség, és minden tisztelet, és minden imádat. Aki kiterjesztetted az eget, mindent te teremtettél, minden a te kezedből származik, és a mindenható szavad által. Egyedül téged illet a tisztelet, ó Istenem. Fogadd el hálánkat mindnyájunk szívéből és szájából. Halleluja! Mert te vagy a mi Istenünk, mi pedig a te néped vagyunk, a te kezed juhai. Halleluja! Magasztalunk téged, zöld legelőkön vezetsz minket. Megitatsz minket, Uram, friss vízforrásoknál. Halleluja! Magasztalunk téged, Uram, hogy ma este is vehetünk és meríthetünk az élet vizéből ingyen. Glória a te csodálatos nevednek. Áld meg testvéreimet, Uram, akik továbbadják a te ígédet. Áld meg mindannyiunkat, Uram, hogy közben hallgatjuk a te szavadat, és ne legyünk hiába való hallgatói annak, hanem cselekedjünk a te ígéd szerint. Köszönet és imádat a te dicsőséges nevednek. Halleluja, amen. Amen. Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy ilyen csodálatos szavakat hallhattunk. Elmélyedünk abban, ami elhangzott, és abban is, ami énekelve lett. Nem csak az ajkunkkal énekelünk, hanem elgondolkodunk róla, és megszívleljük, hagyjuk, hogy Isten szóljon hozzánk az ő szaván és az ő szellemén keresztül. Számosan voltak azok, akik üdvözletekkel bíztak meg Zürichből is, és ezeket szeretném most továbbítani. Egy csodálatos Istentől érkező szolgálatunk volt, amely először tartott 2,5 órán át, és ez még soha nem történt, soha nem fordult elő velem. Aztán volt egy bemerítkezésünk is csodálatos környezetben, 18 testvér merítkezett be. Egyszerűen csak csodálatos volt. Kupfer testvér felhívott már azonnal hétfőn reggel, és kifejezte ugyanezeket. Szóval sok-sok szívélyes üdvözleteket, és mi is köszönjük az imádságokat, amelyek Isten trónjához emelkednek. És Isten válaszol is. Talán másképp, mint gondolnánk, de Isten válaszol. Isten meghallgatja az imádságainkat. És a szavak, amelyeket már hallottunk ma este, egyenesen a szívembe hatolnak, és közvetlenül megérintettek engem. Jaj, annak, aki azt mondja. Úgy mutatkozik be előttünk az Úr, mint egy fenyegető Isten, és azt mondja, jaj, annak, aki elégedetlenkedőül perlekedik az ő alakítójával. Ő, aki csak egy cserépedény a földi törmelékek között. Az meg lehet, hogy mi csak egy cseréptarab vagyunk a törmelék halom közepete, és nincs jogunk elégedetlenkedően perlekedni Istenünkkel. Ez az, amit az íge ma este mondani akar nekünk, nekem és neked. Ha nem vagyunk mások, mint egy cseréptarab a törmelékek között, mégsem nincs jogunk Istennel elégedetlenkedően perlekedni. Micsoda egy komoly szava az ígének, és ezt üzeni Isten ma este nekem és neked, nekünk. Előnyös helyzetben van az, vagy először jaj annak, aki elégedetlenkedve vitatkozik a teremtőivel, viszont üdvös állapotban van az, aki nem vitatkozik vele, aki egyszerűen azt tudja mondani, mint Jób, ha már elfogadtuk a jót, ne fogadjuk el a rosszat is. És valahol a Prédikátor könyvében ez áll, ami fel is lett olvasva. A jó napokban légy bízakodó, és a rossz napokon pedig vedd fontolóra, és csendesedjetek el. És ezt kell tennünk, nekem is, mindannyiunknak. De ezt az ígét is hallottuk. Szinte mosolyogni lehetne rajta, de nem erre való. Mert így van megírva, ó, jelentéktelen dolgok hiába valósága. És aztán még egyszer, ó, jelentéktelen dolgok hiába valósága, minden hitványság. Mi hasznát veszi az ember annak a sok fáradtságnak, amelyel a nap alatt szorgoskodik? Aztán következik, a nap felkel, és a nap lenyugszik, a szél fúj, és visszatér, és veszi a maga útját, minden folyó, a tengerből ömlik, az pedig nem tellik meg, nem árad ki, minden megmarad a régiben, noha minden nap új. A rajna minden nap erőteljesen lefolyik valahol a hegyek között a Svájcból ered, és mindig megtellik, a tenger pedig nem árad ki, és ki tudja mióta folyik. Minden a tengerbe folyik, minden oldalról, és a tenger nem telik meg, minden megmarad a régiben. Ki tudja ezt megérteni? A szél felkél, vagy fúj jobbról, balról, délről, északról, keletről, nyugatról, nem tudjuk honnan jön, hová megy. De egy dolgot biztosan tudunk, amikor Isten szelleme megragad bennünket, a dolgok nem csak a fülünkbe, hanem a szívünkbe mennek, és akkor a szív nem marad üres. A szív csak akkor marad üres, amikor az emberek beszélnek, és amikor emberi szemmel figyelünk. A szív megtellik, amikor Istent halljuk beszélni, és isteni szemmel látjuk a dolgokat, és amikor azok fel vannak kenve. Ebben az összefüggésben, ahogy az tőlem megszokott, gyorsan elgondolkodtam még két íge szakaszok, az egyik Jeremiás prófétából, a másik pedig a rómaiakhoz írt levélből. De mielőtt tovább mennénk, hadd olvassuk el a drága égét még egyszer. Kérdezzetek meg engem az eljövendő dolgokat illetően. Bízzátok rám fiaimat és a kezem munkáit vagy művét. Ézsaiás 45:11. Fiaim, kérdezzetek meg engem, nem az idegeneket, hanem azokat, akik Istenhez tartoznak, az Isten gyermekei, őt kérdezik, és azt mondják, Uram, te vagy a mi atyánk, hogy állnak a dolgokat a műveiddel? Nem elégedetlenkedve vitatkozni vele, hanem kérdezzetek meg az eljövendő dolgokról, hiszen egymást nem kérdezgethetjük, amennyiből hozzám jöttök, megkapjátok az én válaszomat. Ha Schmidt testvérhez fordultok, Schmidt testvér válaszát fogjátok megkapni. Ha Istenhez fordultok, Isten válaszát fogjátok megkapni, és nekünk Istenhez kell fordulnunk. Én, fiaim, kérdezzetek engem az eljövendő dolgokról, és ezért vagyunk ma itt este. Aztán ez a fazekassal kapcsolatos szavak, ez borzalmasan megragadott engem. Jaj annak, aki elégedetlenkedik, vagy perlekedik az ő alakítójával. Bizony, és ha minden második nap ezt tesszük, mi legyen akkor? Mi legyen akkor? Akkor jaj, igenis jaj, jaj, ó Istenem, légy kegyelmes hozzánk. Minden felolvasok egy ígét a kegyelemről, hogy ne adjunk fel a szellemünket, itt az áll. Jaj annak, aki elégedetlenkedik az ő alakítójával, ő, aki csak egy cserépedény a földi törmelékek között. Az ember látott itt egy törmelék halmaz, nem többet és nem kevesebbet, és azt mondja ebben az összefüggésben, jaj annak, aki elégedetlenkedik az ő alakítójával. Vajon mondhatja az agyag az őt formáló fazekas mesternek, mit művelsz itt a te alkotásodat, nem lehet semmire sem alkalmazni, és ugyanezt, vagy valami hasonlót olvashatunk a Római Levél 9. fejezetében. Pál apostol a szellemtől vezetve először Isten ígéreteiről, Izsákról és az ígéret gyermekéről, valamint a predesztinációról beszél, majd a 13. verssel zárva, és ezt mondja. és zárja ezt a témát. A 14. verstől pedig azt mondja, mi következik tehát ebből? Vajon fennáll-e bármiféle igazságtalanság Isten részéről? Semmiképpen sem. Mert hiszen azt mondja Mózesnek, kegyelmet fogok tanúsítani annak, akivel szemben kegyelmes vagyok, és könyörületet vagy irgalmasságot fogok tanúsítani annak, akivel szemben könyörületes vagyok. Ebből kifolyólag nem valakinek az akaratán vagy viselkedésén múlik, hanem Isten irgalmasságán. Ezt mondja az írás a faraónak is. Éppen azért hozattalak a világra, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy nevem hirdetve legyen az egész földön. Következetesen tehát Isten megkegyelmez, akinek akar, és meg is keményíti azt, akit akar. Már most azzal fogsz velem ellenérvelni, hogyan is tudna akkor még mindig megtorgálni, ki képes ellenállni az ő akaratának? Igen, ó ember, ki is vagy te, hogy Istent számon akarod kérni? Vajon mondhatja a képződmény az alakítójának, miért készítettél engem ilyennek? Vagy nincs-e hatalma a fazekasnak az agyak felett, hogy ugyanabból a masszából az egyik edényt nemes célra készítse itt, a másikat pedig közönséges használatra formálja. De mi legyen akkor, ha Isten jól lehet kinyilvánítja az ő haragját, és be akarja bizonyítani az ő hatalmát, mégis nagy hosszú tűréssel elviselte a haragedényeit, amelyek pusztulásra készültek, hogy ugyanakkor megmutassa az ő dicsőségének gazdagságát az irgalmasság edényein, amelyeket előre elkészített az ő dicsőségére. De különösen a fazakas és az agyak témája, az van itt írva 21. versben, vagy nincsen-e hatalma a fazakasnak az agyak felett, hogy ugyanabból a masszából az egyik edényt nemes célra készítse itt, a másikat pedig közönséges használatra formálja. Ugyanabból a masszából, nem más masszából, ugyanabból az agyakból, ami a kezében van, ugyanabból a masszából. És ennél fogva az a kérdés jut eszemben, ami fel lett téve Branham testvérnek a mennyasszonyról, és a visszamaradottakról, a gyülekezetről. És ő azt mondja, nektek ezt így kell elképzelni. Van egy szabómester, és van egy szövet anyag előtte, és aztán ráteszi a szabás mintát arra a szövetre, és kivágja belőle a szabás minta szerint, mindent kivág, és ami ahhoz a mintához tartozik, amit kivágott, azt aztán felhasználja valamilyen célra. Egy ruha, vagy valami készül belőle. Az, ami aztán megmarad, az ugyanaz a massza, ugyanaz az anyag, de mégis hulladék, eldobásra kerül, és nem kerül felhasználásra. Noha ugyanaz az anyag, de nem kerül felhasználásra. A szabás minta felkerül rá. Istennek van egy mérete a földön, van egy népe a földön, és ráteszi az ő mintáját, aztán a szabás minta szerint ki van vágva, akár az a példa, amit Branham testvér adott, akár az, amit a fazekas mutat. Neki megvan a hatalma, hogy ugyanabból a masszából azt formáljon, amit formálni akar, és még azt sem mondhatni neki, Uram, mit művelsz itt? Hanem annál inkább köszönetet kell mondanunk neki azért, amit tett, amennyiben elérem ezt az állapotot rajtam, és segítve lesz. A reménység mindannyiunkra vonatkozik. A Jeremiás 18-ból ez közvetlenül az az íge szakasz, amely közvetlenül a fazekasról szól, amelyben a próféta el van küldve a műhelybe, hogy megnézzen magának valamint. Amint tudjátok, a profétáknak vagy természetes képek lettek mutatva, vagy látomásokban látták őket, hogy szemléletes vizuális utasításokat kapjanak, és aztán az ihletés által eligazítást kapjanak arra vonatkozóan, hogy mit kell mondaniuk. Jeremiás 18. fejezet az első verstől. Így hangzott az az íge üzenet, amelyet az Úrtól érkezett Jeremiáshoz. Kerekedj fel, és menj le a fazekas házába, mert ott tudomásodra akarom adni utasításaimat. Egy csodálatos dolog. A fazekas házában, a fazekas műhelyében, mondja Isten, ott megismertetem veled az én utasításaimat. Nem a szemináriumban, nem egy teológiai képzési központban, hanem egy olyan helyen, ahol a fazekas a kezével éppen dolgozik, és ezt nemrég láttam valahol. Nemrég meglátogattunk egy ilyen műhelyt, talán egy éve, talán nem, az idő olyan rohanó, nem tudom megadni hol, de valahol egy természetvédelmi parkban voltunk, és a kijárat közelében volt ott egy haiti ember, talán egy sötétbőrű ember, és ez éppen a fazakas volt, és mit mondjak nektek? Egy csodálatos dolog, ez volt a legjobb dolog az egész állatparkban, amit ott láttunk. Az az oroszlán, amelyik felugrott a kocsi elejére, nem volt olyan érdekes, mint a fazakas munkája. A kiáratnál vagyunk, vagy annak közelében, hol is volt ez? Valahol itt Németországban, nem is olyan messze innen. És mit mondjak nektek? Váratlanul a kiáratnál jobbra. Ott van ez a sötétbőrű ember, a keze persze tele agyaggal, és hirtelen megfogja azt az agyagot, bum, már is felkerül a korongra. És mit mondjak róla? Az ő ügyességével a korong megpördül, ő meg tartja a kezét, mire észbe kapunk, már is kész volt a legcsodálatosabb vázza. Egy monogrammal, minden kellékkel, mindennel együtt. Igenis, sok mindent láttunk, de a legérdekesebb a kiáratnál volt. Ha valaki járt már ott közületek, azt tudja, miről beszélek. Nem úgy, hogy vasárnap mind oda mentek, mi vasárnaponként ide szoktunk jönni. De ez tényleg nagyon érdekes volt. Itt van az agyag, igazából egy massza, és teljes erővel biztos kifejezetten csinálta így a nézők érdekében, rádott azt a valamit erre a fazekas korongra, és már is kordában tartotta a dolgot. Kicsit megy előre, hátra, forog körbe-körbül fel le, és a keze is ment veled, és mit mondjak, egy szempillantás alatt előállt egy csodálatos vázával, egy gyönyörű cserépdarabbal. Ha én akartam volna fazakas lenni, hiszen tudjátok, mi lett volna az eredmény belőle. Következetesen tehát mindenkinek ott kell maradni, ahova tartozik. Ez az ember annyira értett a mesterségéhez, és ez tetszett nekem. Most, amikor itt beszélünk róla, itt Jeremiás prófétához az van intézve, kerek egy fel és menj le a fazekas házába, mert ott tudomásodra akarom adni az utasításaimat. Nem pedig akkor elmélkedj az én akaratomról, hanem ott megismertetem veled az én utasításomat. Beszélni akarok majd hozzád, vizuális utasításokat akarok adni neked, meg akarom mutatni neked, hogyan történnek a dolgok, és aztán azt mondja. Így lementem tehát a fazakas házába, és ott találtam őt szorgalmasan dolgozni a fazakas korongon. Igen, ezt én magam is láttam, a fazakas korongon szorgoskodni. És ha az edény, amit éppen készített, nem sikerült, ahogy az agyaggal megtörténhet, ugye, a fazekas keze alatt, figyeljük meg ezt a megfogalmazást. Itt úgy tűnik, hogy nem a fazekas a felelős, hanem az agyag, ahogyan az agyaggal néha megtörténik. Nem a fazakas a hibás, hanem az agyag darabon múlik. Az agyag, a massza nem volt elég puha, nem volt elég átdolgozva ahhoz, hogy megfelelően formázható legyen. Következetesen soha nem Istenen múlik, csak te rajtad és én rajtam múlhat. Aztán az állítólat ivább. Itt írva tovább. És ha az edény, amit készített, sikertelennek bizonyult, ahogyan az agyaggal ez megtörténhetett, a fazekas keze alatt úgy készített belőle egy újabb edényt, ahogyan az fazekasnak megfelelően látszott. Akkor az Úr ígéje következőképpen intéződött hozzám. Vajon nincs-e nekem jogom úgy bánnom veletek, mint ez a fazekas mester itti Izrael házából valók? Így hangzik az Úr kijelentése. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, mint az agyag a fazakas kezében, úgy vagytok ti is az én kezemben, ti az Izrael házából való. Ez minden, amit tudnunk kell. Nekem ennyi elég. Ha mégis az történhet, hogy darabokra tört a készítmény, hiszen az Úr a nagy fazakas. És még egyszer mondom, az agyagon és nem a fazekason múlik. Ha az edény nem lehetett egészen jól megformálni, akkor az edényt, amint láttam, és amikor még friss a dolog, újra erőteljesen rá lehet dobni a korongra, és akkor az már nem az edény, ami rákerül, hanem a massza, ami esetünkben csak pozdorjával tört volna. De az Úr újra masszává, az Úr kezében újra masszává válik, és akkor ő újra tudja formálni, újra tudja alakítani az anyagot. Ti Izrael házából valók, olyanok vagytok, mint az agyagok fazekas kezében. Nincsen nekem hatalmam az alakításhoz, nincsen nekem hatalmam arra, hogy azt tegyem, amit akarok. Hadd sikerüljön neki valóban egy olyan edényt formálni a belőled és belőlem, amely az ő dicsőségére szolgál. Itt megszólította Isten a prófétát, és ezen a komoly szaván keresztül hozzánk is szólt. Jaj annak, aki perlekedve elégedetlenkedik az ő alakítójával, hiszen tudjátok, ez nagyon hamar megtörténhet, hiszen mindannyian csak emberek vagyunk, és mi van megírva? Üdvös állapotban van az, aki nem vétkezik az ajkával, és nagyon gyorsan azon vesszük észre magunkat, hogy elégedetlenek vagyunk úgy Istennel, mint önmagunkkal is. Csak hogy mindkettő a semmibe vezet. Hitben feltekintünk Istenre, elfogadjuk az ígét az ő kezéből, nem akarunk többé elégedetlenek lenni, sem az ő segítségével, és nem perlekedünk sem vele, sem az sorsunkkal, hanem bízunk benne. Úgy, ahogy Izrael agyag volt az ő kezében, úgy a gyülekezet is agyag az ő kezében, hogy megformálódjunk. És ha az agyag vagy az edény nem egészen sikerült neki, kérem, de hiszen neki megvan a hatalma, hogy valami csodálatosat alakítson ki az edényből az ő akarata és tetszése szerint. Legyen, hogy Isten valóban teljesen és maradéktalanul megáldja ezt az ígét a szívünkben, és hozza létre, és tegye azt úgy, ahogyan ő eltökélte magában. Amen. Mindig hűségesek Jézushoz, mindig hűségesek ő hozzá, mindig hűségesek a keresztjéhez, amíg haza nem indulunk. Mindig hűségesek Jézushoz, mindig hűségesek ő hozzá, mindig hűségesek az ő keresztjéhez, amíg haza nem indulunk. Rusz testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak. Hálásak vagyunk Istennek mindezekért a csodálatos gondolatokért és a hozzánk intézett drága szavakért. Nekem személy szerint még feltűnt egy vers a Róma 9-ből, és ez a 24. vers, és ezt fel szeretném olvasni, és ezután ismét teljes szívünkből szeretnénk tisztelni a Teremtőnket. Itt ez áll írva, mint ilyen edényeket hívott el minket is, és pedig nem csak a zsidók közül, hanem a pogányok közül is. Hiszen ez valami csodálatos dolog. Testvérek és testvérnők, hadd csatlakozzunk ahhoz, amit a Szentírás itt mond, mert a Szentírás nem csinál üres szavakat. És Pál apostol annak idején azt mondhatta, mi tudjuk, amint olvastuk is, hogy nem önszántunkból tesszük, hanem Isten úgy teszi, ahogyan ő akarja. Ő megkönyörül azon, akin meg akar könyörülni. Ez az, amit írva áll. De itt az áll, és ez csodálatos dolog. Mint ilyen edényeket hívott el minket is, és pedig nem csak a zsidók közül, hanem a pogányok közül is. Hát nem csodálatos ez? Testvérek és testvérnők, ki tudná ezt kijelenteni? Ezt csak az képes kijelenteni, akinek része lett benne. Az, aki elhívást kapott, hiszen egykor nem voltunk az ő népe, de most már az ő népe vagyunk, az ő népévé tett minket, olyan edényekké tett minket, és tudjátok mit? Amennyiben ilyen edényekké tett minket, bennünket, akkor nem csak azért vagyunk, hogy üresen maradjunk, hanem hogy meg akarja tölteni ezeket az edényeket. Ó, milyen csodálatos, nem csodálatos dolog, ilyen a mi alkotónk. Ő készítette az edényeket, már a kezdetektől fogva látjuk, ő kiválasztott magának edényeket, amelyeket akart. Nem úgy, ahogyan az emberek akarták, hanem ahogyan ő akarta, választotta az edényeket. És mi az, amit kezdettől fogva tett? Megtöltötte ezeket az edényeket, mivel? A Szent Szellemmel. nem vízzel, ez csodálatos. Testvérek és testvérnők, ő nem fogja üresen hagyni az ő népét és edényeit, hanem megtölti őket, amik túlcsordulnak. Úgy be akar tölteni minket, hogy túlcsordoljunk, ma este is meg szeretné tenni a Szent Szellem erejével, magasztalva legyen Jézus csodálatos neve. Ó, testvéreim és testvérnők, nem lenne szabad csak úgy itt ülnünk és elcsüggednünk, hanem örömmel kellene telve legyünk, hogy Isten elfogadott bennünket a pogányok közül, és hogy ma este is meg akar tölteni bennünket a magasból jövő erővel. Elhisszük ezt teljes szívűből, vagy sem, hiszen ő ugyanaz. Ma is ugyanezt teszi, és annyira örülünk, hogy feltekinthetünk ő hozzá, és telve lehetünk bizalommal, testvérek és testvérnők, ne hagyjuk, hogy a szívünk elcsüggedjen, ne hagyjátok, hogy bármi is a szívünkbe legyen, hanem hagyjunk mindent magunk mögött, és nézzünk fel arra, aki elhívott minket, aki kiválasztott minket, és aki az ő nevének dicsőségére teremtett minket, hiszen nem saját magunkat hívtuk el, hiszen nem mi magunk alkottuk meg magunkat, ő az, aki megtette. Nem csodálatos ez? Magasztalva és dicsőítve legyen az ő dicsőséges neve. Már most minden okunk megvan arra, hogy kinyissuk a szánkat és a szívünket. Tudjátok, amikor az emberek ebben a világban már olyan boldogok, mondom nektek, amikor egyáltalán nincs semmi megfogható a kezükben, mert ez a földi öröm elmúlik. De mi, akiknek tényleg van minek örülni, mondom nektek, hogyan is magasztaljuk őt. Hogyan is ne áradna át a szívünk és a szánk telve dicsőítéssel és háladással. Nem így van ez? Természetesen. Hadd gondoljunk vissza mindarra a sok jóra, amit Isten tett rajtunk, értünk. Az egyik az, hogy az ő népe és választottjai lehetünk. Hiszen ő az, aki fiaivá és lányaivá, az ő szentjeivé és szeretetteivé tett bennünket. És ezért most örülhetünk, és megtiszteltetésben részesíthetjük őt. Hadd álljunk fel most, és imádjuk azt. Imádjuk őt. Köszönjük neked, Istenünk, a kegyelemnek ezt az óráját. Hálát adunk neked, köszönetet mondunk neked. Köszönjük, hogy elfogadtál bennünket, hogy megkegyelmeztél nekem, Uram. Ó, Uram, minden tisztelet, minden elismerés és minden dicsőség egyedül téged illet. Mert te vagy a fazakas, Uram. Mi csak az agyag vagyunk, Uram. Egy cserépdarab a cserépdarabok között. De te gondoskodtál rólunk, elfogadtál bennünket, ó Istenem, milyen csodálatos, milyen dicsőséges a te neved, Uram, aki a te dicsőségedben trónolsz. Te hiszen te nem vagy messze, Uram, a te néped közepete is vagy. Te itt vagy, Uram, ahol a te szent neved felmagasztaltatik, halleluja. A tieid között vagy, Uram, azok között, akik magasztalnak téged, Uram, akik felmagasztalják a te nevedet. Te vagy a mi Istenünk, halleluja. Uram, új erőt adsz nekünk, új bátorságot, hogy téged magasztaljunk és téged dicsőítsünk. Halleluja, hogy mi nem te. Ha mi nem tesszük meg, Uram, akkor ki fogja megtenni? Hiszen azt mondtad, hogy készítesz magadnak egy népet, amely dicsér és magasztalni fog téged. Halleluja, Uram, te tudod, én megmondtam neked, magasztalni szeretnélek téged, amíg csak lélegzetem van, és dicséretet énekelni nevednek, Uram, amíg csak itt vagyok a földön. Ajándékozz meg kegyelemmel ezzel, Uram, hogy megtehessem. Halleluja, dicsőség és hála, tisztelet legyen neked. Áld meg együtt véve a te népedet, mindenütt az egész földön, Uram, mindenütt, ahol a te gyermekét szétszóródtak, Uram. Ó, kérjük ezt, Uram. Áld meg, Uram, a hétvégét is, amikor összegyűlünk itt, Uram. Áld meg mindent, Istenem, még Zürichben, és áld meg, Uram, a te népedet, Izraelt is. Áld meg, Uram, mindenütt, ahol a te néped van, Istenem. Ez a mi kérésünk és könyörgésünk a Jézus drága nevében. Maradj velünk most is, amikor elválunk. Áld meg otthonainkban, Uram, családjainkban, Istenem. Ó, Uram, te mindent át tudsz alakítani. Minden lehetséges neked, Uram, magasztalunk téged. Egyedül neked adjuk a tiszteletet a Jézus becses nevében. Halleluja. Amen.